Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája egy sikeres kisállast orvosi vállalkozás megalapítása, fejlesztése és eredményes működtetése. Meghívott beszélgetőtársam dr. Pálosi Csaba, ügyvezető állatorvos, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta meghívásomat.
Szép jó estét kívánok a kedves rádióhallgatóknak!
Honnan származik az állatok iránti szereteted?
Hát kezdjük úgy, hogy városban születtem, de udvaros házban nőttem fel, és örökké körbevettek állatok. Mindig volt kutyánk, macskánk. Ugye ezerszállal kötődök a falvakhoz is, Somosdi meg Backmadarasi nagyszüleim révén. Ott is állandóan körbevettek az állatok. Hatodikos koromban meg eldöntöttem, hogy állatorvos leszek. Attól a perctől kezdve az életpályán már úgy kellett alakítsam, hogy mezőgazdasági iskolát kellett elvégezzek. Abban az időben, amikor én szerettem, vagy más is állatorvos szeretett volna lenni, vagy azt az iskolát kellett elvégezze, vagy pedig egy évet a mezőgazdaságban kellett dolgozzon, hogy egyetemre mehessen. És akkor a mezőgazdasági iskola vitt végig ott az állat egészségügyi karon, és utána következett a Kolozsvári Egyetem. Végig az állatok elkísértek ezen az utamon is. Az egyetemi éveim során hát egyértelmű, hogy ez a kötődés jobban kialakult. Egyetem után nekifogtunk egy kollégámmal, és nyitottunk egy állatorvosi rendelőt, ez 2001-ben történt, én 96-ban végeztem el az egyetemet. Volt egy kis kanyarom úgymond a bondás állatok kísérleti farmján. Az nagyon rövid ideig tartott, ugyanis a farkasokat úgymond halálra ítélte az akkori igazgatóság. Én meg akartam őket menteni, akkor kihívtam a tévét, volt egy nagy cirkusz, és az igazgató tanács úgy döntött, hogy akkor engem szépen kirúgnak, és akkor munkanélkülivé váltam, és így kezdődött el a úgymond a magánpraxis. A szüleim nekem gondolt örökséggel kétszobás tömbházlakást azt eladtam, és azt fektettem be, hogy beindítsuk a vállalkozást.
Akkor tudatosan készültél az állatorvosi hivatásra is, vállalkozás alapításra is. Valahol kényszermegoldás is volt, de hivatástudat is.
Igen, minden fenekén rúgás egy lépés előre, ahogy szokták mondani, és nem, azt mondom, hogy most se csinálnám másképpen.
Milyenek voltak a kezdeti évek, az alapítást követő évek, időszak?
Hát azt kell mondjam, hogy mi teljesen pionírok voltunk ebben a szakmában, ugyanis a kisállatorvoslás az utóbbi 20 évben teljes átalakuláson ment, tehát majdnem semmi köze sem volt ahhoz, amit az egyetemen tanítottak, ahhoz, amit mi kellett, és amit mi csinálunk a mai nap is. Azokra az emlékeket tartom meg magamban, amikor éjszakánként egy táskába vittük be a kutyát a megyei kórházba, hogy megröngenezzük, ugye mert nem volt akkor röntgenkészülék. A humán orvosi laborba küldtük a véreredményeket, és akkor gratuláltak, hogy terhesen maradt a feleség. Közben kisállat eredményre vártunk, és ezek voltak a nehéz pillanatok. Egyértelmű volt, hogy ahogy teltek az évek, akkor a változtatás meg az állandó fejlődési kényszer odavitt, hogy kölcsönöket vettünk fel, három bankkölcsönön is már túl vagyunk, hogy a műszerezettséget és úgymond a klinikánkat is felépíthessük.
A honlapoktokon az szerepel egy motto Kánttól, hogy az ember szíve az szerint ítélhető meg, ahogyan az állatokkal bánik. Mit tapasztaltál ezen a téren, milyenek az emberek szívei?
Hát most a felelős állattartást említeném meg mindig, és ezt óriásian állandóan kihangsúlyozzuk. Nagyon sokan, hál' Istennek, jól bánnak az állatokkal, és látszott egy fejlődés ezen a szinten is. Teljesen más volt 25 évvel ezelőtt, amikor ugye az utcákon még láttuk a gyerekek, a macskák farkára konzerves dobozokat kötöttek, és 20 év elteltével teljesen szépen bánnak az iskolában, és megtanítják őket, hogy az állatokkal ugyanúgy, mint egy bármilyen élőlénnyel, kesztyűskézzel, finoman, érző lélekkel kell velük foglalkozni.
A kezdeti időszak után bankkölcsönöket vettetek fel, és folyamatosan vásároltatok, beruházásokat eszközöltetek, hogy a kisállatorvosi rendelőt modern állatorvosi gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel szereljétek fel. Mit tette ezt szükségessé? Milyen igények, elvárások?
Hát ugye az állatorvoslás, ahogy mondtam, pionírok voltunk ezen a szinten, és láttuk, hogy a nyugati világban úgymond teljesen úgy állnak hozzá egy belgyógyászati kérdéshez, mint az embernél. És emiatt mi is rákényszerültünk, hogy ezeket a folyamatokat, amik a diagnózishoz közelebb vigyenek, a vérgépeinket, a hormon szintmérő eszközeinket, a röntgen eszközeinket, mind be kellett vessük, és nem volt ugye, aki nekünk pénzt adjon, mi is mondjuk most léteznek ezek a pályázati lehetőségek, de abban az időben ki kellett termelni ezt az összeget, és ugye előleget kellett mindenkor fizetni, azok a részleteket kellett állandóan törleszteni, és rávitt a kényszer az állandó fejlődés, hogy orvosilag is kimagaslót kellett alkotni. Közel kellett érjünk a diagnózishoz, meg kellett állapítsuk az állat baját. Ezt viszont nem tudtuk műszerezettség nélkül megcsinálni.
És gondolom, hogy az állattartó tulajdonosok, gazdák részéről is egyre nagyobbak lettek az igények és az elvárások a kezelésekkel és a diagnosztizálással kapcsolatosan.
Természetesen ők is úgymond okosodnak állandóan, és most már oda kerültünk, hogy családtaggá vált a kedvenc az állatról beszélvén, és abban a pillanatban úgyis jönnek a gazdák azokkal az elvárásokkal, hogy már tudják sokszor, hogy kell egy röntgenfelvétel készíteni az állatról, kellene egy véranalízisen, egy ekográfiát elvégezni, és teljesen normális, hogy ezeket csak az eszközökkel lehet megcsinálni, nem vagyunk szupermenek, hogy átlássunk az állaton, és megmondjuk, hogy na most ennek van egy máj elégtelensége. Pontosan, mint az embernél, ezeket a folyamatokat a diagnózishoz vezető úthoz, csak is vizsgálatokkal, kiegészítő vizsgálatokkal. Egyébként nagyon nehéz sokszor meggyőzni a gazdákat, ez a fordítottja annak, amivel kezdtem a mondatot, hogy meg kell keressük a problémát, de ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha levesszük a vért, és megcsináljuk azt, vagy amazt a vizsgálatot.
Milyen szolgáltatásokat nyújtotok az állatklinikán belül?
Hát most nagyon széles a portfóliónk, tehát azon kívül, hogy oltás, féregtelenítés, mikrocsippelés, ivartalanítás, nagyon sok traumatológiánk van, balesetes sebészet, és ugye ahhoz röntgenfelvételek szükségesek. Ortopédiai műtéteket is rengeteget végzünk, egyre többet szerencsére. A gondunk még az, hogy a piac, úgymond az emberek fizetőképessége még nincs oda alakulva, hogy megengedjenek egy komplikáltabb műtétet maguknak, és sokszor belefutunk ebbe a helyzetbe, hogy választani kell, akkor meg tudunk menteni egy állatot, helyre tudjuk hozni azt a lábat, vagy pedig amputálni kell, mert ugye nincs pénz ahhoz, hogy az ortopédia műtétet, amit esetenként 2-3 műtétet is jelent, elvégezzük.
Itt a szolgáltatásaitok között szerepel még dietetikai tanácsadás is, állatgyógyszerek, sőt állatútlevél, egészségügyi könyv és mikrocsip beültetése.
Igen, ezek napi szinten vannak, ugye 2014 óta már kötelező a kutyák mikrocsippelése. Ezt, hogy kötelező, ezt nagyon macskakörömbe mondom és írom, mert még nagyon sokszor belefutunk olyan állatkába, hogy nincsen gazdája, és pedig ugye 10 éve lesz jövő, hogy ez a törvény már el van fogadva. A mikrocsipelés lényege végül is a gazdának lenne az érdeke is, mert elvesztődik a kedvenc, és valaki megtalálja, hát akkor sokkal gyorsabban hazajutna. De hát a gazdátlan ebekről beszéltem az előbb, hogy ott nincsen csippel, és ott még rengeteg a probléma, ami még megoldandó.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Pálosi Csaba állatorvossal, mégpedig arról, hogy hogyan lehet egy sikeres kisállatorvosi vállalkozást megalapítani, folyamatosan fejleszteni és eredményesen működtetni. Honnan származik a Noé Bárkája lelki elnevezés?
Hát a Noé Bárkája elnevezés onnan származik, hogy abban a pillanatban, amikor eldöntöttük, hogy nyitunk egy rendelőt, hát el kell azt nevezni valamilyen formában. A Petvet Cirilli ugye az a hivatalos neve, de hát egy este vagy két este ugye egymással szembenéztünk a párom, most talán mindkettőnek egyszerre jutott eszünkbe ez a név, hogy Noé Bárkája. És azóta megmaradt, és hát arra mentünk, hogy hát Noé is igyekezett megmenteni minél több állatot, de hát ő is csak egy párat tudott minden fajtából megmenteni, vagy minden fajból. És eszembe jött erről, hogy mi is sokszor ennek futtunk neki, hogy meg kellene mentsük az állatot, de viszont a gazdának nincs rá gazdasági lehetősége, nincs rá pénze, hogy kifizesse a beavatkozást. És van olyan műtét, amit ugye egy ortopédiáról beszélgetél, amit megcsinálunk mi 100 euró összegben, és látjuk, hogy azok a műtétek Németországban 1500-2500 euróba kerülnek. A gondunk nekünk is az, hogy ugyanaz a gép Németországban is 42.000 euró, amit most is beruháztunk, és itt is 42.000 euró. És ez a piac egyenlőtlenség, ez egyébként ez az élet minden terén így van, a szolgáltatásoknál. Ez olyan kettős mérce irányunkban is, hogy egyszerűen nem tudjuk azt a szolgáltatást nyújtani, meg nem tudunk olyan iramban fejlődni, ahogy szeretnénk, és a gazdák is szembesülnek ezzel, hogy nem tudják kifizetni, és akkor a kutya amputált lábú lesz, mert a drága műtétre nem futotta. Néha igyekszünk, ilyen állatvédő szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, hogy egy-egy nehezen műtőre valamilyen segítséget keressünk, és sokszor gyűjtést indítanak, és segítenek rajtunk, részletfizetésben is segítünk nagyon sokszor, tehát csak sajnos a számláinkat mi is ki kell fizessük, és egyszerűen nem lehet azt a szemünkre hányják, nem igaz, hogy nem sokszor, hogy hát az állatot meg kell mentsük, hát állatorvosok vagyunk, hát ti ezt meg kell csináljátok. Igen, viszont a hivatástudat és az, hogy megcsináljuk, az nem jelenti azt, hogy a számlára megkapjuk mi is a villanyszámlát, ki tudjuk fizetni, az adóinkat ki tudjuk fizetni, és a fizetéseket, mert nagyon nehéz egyébként humán erőforrást találni, és nagyon nehéz képzett erőforrást találni. Az egyetem sajnos futószalagon bocsát ki állatorvosokat, de a piacra nincsenek igazán felkészülve, tehát szakmailag is én értem azt, hogy volt ez a két év Covid, amikor ugye távoktatás volt mindenhol, de nagyon nem is tudom, hogy nevezem, gyenge képességű és hosszú időt igénylő utó képzésre van szükség, ahhoz, hogy valahogy fel tudjuk sorakoztatni a fiatalokat. Nincs meg az a lehetőségünk sem sokszor, hogy a fiatal állatorvos, ha felveszed, ugye másnaptól fizetés kell neki biztosítsa, viszont a tudás szintje, hogy neked, mint vállalkozónak termelni is fogjon, lehet, hogy két év eltelik. Hogyha ezt a terhet valamilyen formában néha levenni az állam, mert ilyen elvárásokat fogalmaztunk meg, mi is írtunk petíciót nem egyszer, ugye vannak az állatorvosi szakmai szervezetek is, hogy úgy, ahogy a humán orvosokat is pár évig gyakorlatoztassák és fizeti az államokat, ugyanúgy az állatorvosokat is, a pályakezdőket valamilyen formában kéne segítség, és azokat a vállalkozásokat, akik őket foglalkoztatják, hogy a szakmát azt meg kell tanulja. És az egyetem az nem az a hely, ahol megtanulják a fejkvóta rendszerről, nem is beszélve, hogy az egyetem szereti, hogy sok diák legyen, megkapja a fejkvótára a pénzt, viszont a szakmailag, amit kibocsát, hát az nagyon sok kívánivalót hagy maga után.
Erre vonatkozik a következő kérdésem, hogy milyen módon sikerül összeegyeztetni a hivatás tudatot a piac elvárásaival, igényeivel, követelményeivel?
Nagyon szép mesterség az állatorvoslás. Ha újjá születnék, szerintem nem változtatnék azon, hogy állatorvos legyek vagy sem, viszont ki van térkövezve nehézségekkel. Ugye valahol azon a mesdjén állunk, ahol orvosok is kell legyünk, viszont nem vagyunk részei egy olyan rendszernek, ahol be tudjuk vállalni az úgymond szociális, az úgymond műtéteket, az olyan lehetőségeket, amikor az embernek nincs, de meg kellene oldani. Nincs rá lehetősége, és old meg valamilyen formában. Nem vagyunk semmilyen biztosítási rendszernek se, tehát nagyon gyerekcipőben működik ez a folyamat is, úgy, ahogy Nyugat-Európában létezik a biztosítási rendszer az állatorvosoknál, 50 eurót, 100 eurót fizet havonta, attól függ, hogy milyen csomagot vásárol, és akkor azt szerint meg tudja csinálni a beavatkozásokat, a rutin analíziseket évente, két évente, mert az elvárások ugyanazok lennének, hogy mi is ezt elvégezzük, viszont nem találkozunk sohasem nálunk egy olyan gazdival, vagy nagyon ritkán tudjuk őket meglátni, aki jön egészséges állattal, hogy csináljunk egy rutin vizsgálatot. Ez nálunk teljesen kimaradt, majdnem minden sürgősségi eset, majdnem minden úgy jön be az ajtó, hogy valami probléma van vele. Ugyanez a tenyésztőkre is érvényes, hogy ugye léteznek a kutyaszaporítók, akik nagyon gyenge példányokat nyomnak a piacra, olcsóbb vagy olcsón, és az emberek megveszik, mert egy cuki kis állattal meggazdagodnak, viszont lehet, hogy egy krónikus beteget vittek be a házba, amivel sorra veszik a rendelőket, és szembesülnek azzal, hogy kezelhetetlen az a betegség. És miért kezelhetetlen? Azért, mert genetikailag rossz irányból érkezett az állat. Ha a tenyésztőhöz mennek, ott lehet, hogy ötszörös árat fizetnek, viszont ott léteznek komoly szűrések manapság, és olyan állatokat adnak el, és olyan állatokat kap tőlük az ember, amivel azért bátrabban lehet számítani arra, hogy hosszú és boldog és egészséges élete lesz.
Ilyen esetekben ajánlott a vérvonal nyomon követése és tisztázása.
Természetesen, mert abban a pillanatban, amikor le van ellenőrizve, hogy honnan származik, szűrővizsgálatoknak van alávetve, akkor nem szembesülhet az például, hogy Németh Juhász tenyésztőtől kap egy megszűrt diszplázia, csípőízületi ficam által korrekt állatot, viszont ha egy szaporítóhoz megy, előfordulhat, hogy 6 hónapos, 8 hónapos korára lesántul az állat, kiderül, hogy kezelhetetlen, gyógyíthatatlan, vagy egyszerűen műcsipőre nincsen pénz, és akkor a 8 hónapos kutyát viszont már családtag a családban, mindenki szereti, és akkor szembesülnek egy tragédiával, hogy akkor most mi lesz.
Az utóbbi években nagyon elszaporodott a kisállattartó gazdák száma és a kisállatok száma. Meglátásod szerint ez minek tulajdonítható?
Hát ez egy szociális jelenség. Szerintem nagyon sok ember ugye egyedül van a világban. Nagyon ritkábbak most a családalapítások is, látjuk ezt a jelenséget egyébként, és hát egy állatkával nincsen baj, nem felesel, nem nincs gond vele, elvégzi a dolgát, enni adunk neki, és hát kisebb felelősséggel lehet az életen keresztül vinni. Ezt most elég nyersen fogalmaztam, de nagyjából erről szól, hogy nagyon sokan a kisebb bajt válasszák, és ennek nekifutnak, hogy akkor legyen egy kutya, vele foglalkozok, egyedül vagyok az életben, egyre többen vannak így, és hát a másik példa az volt a két év bezártság, hogy csak kutyával lehetett az utcára menni. Annyi kutya került, a hirtelen nálunk is a rendelőben megszaporodtak, utána meg az a sok-sok kutya mind visszakerült az utcára. Különböző formában vagy elajándékozták, vagy egyszerűen elengedték, kicsapták őket, mert szembesültünk ezzel a problémával is. Hát sok folyamat van így az életben, ami miatt megszaporodott a kisállattartás. A legjobb eset az, amikor minden családban jó helye van egy boldog kutyának, vagy egy macskának, vagy egy papagájnak.
Hogyan tehető boldoggá egy kisállat egy család körében?
Hát, ha napi szinten, ugye családtagnak van véve, és foglalkoznak vele. Nincs megkötve hátul a sufniban, nincs magára hagyva 16-18 órát, ha elmegy a család otthonról, viszik magukkal, nagyon ritka esetben, ugye érthető azért néha megtörténik, hogy otthon marad, de akkor beadjuk egy panzióba, egy kutya megőrzőbe, foglalkozunk vele, ezek a boldog esetek. Család kedvencről beszélünk, ahol a napi rutin és a napi foglalkozás szintjén is részt vesz. Ez a boldog kutya-macska esete. Macskánál sokkal könnyebb, ők független állatok, elég, hogyha megkapja az utat az ablakon, az ajtón kifele, meg befele, az ételét és a vizet, mert ők, nekik ilyen a természetük. Kutyánál mások szociális beállítottságok, állandóan a gazda mellett érzik jó magukat, és hál' Istennek egyre több van ilyen állapotban.
Románia fel tudott-e zárkózni az utóbbi időszakban a nyugat-európai állattartáshoz, állatminőséghez, gondolok itt a kiállításokra is?
Fel tudott zárkózni papíron, viszont gyakorlatban még nagyon sok van. Ahogy mondtam az előbb is, hogy a mikrocsippelés lassan 10 éve kötelező, és még valószínű fele az állatoknak nincs becsippelve. Ezt kimerem jelenteni, mert napi szinten találkozunk ezzel az esettel. Senki sem ellenőrzi, hogy hányszor kapott enni a kutya, nem lehet ezt tudni. Szerencsére, hogy az életnek ez a folyamata az, hogy felelősebbek vagyunk egymás iránt, és az állatok iránt ez észrevevődik, de nagyon lassú ez a folyamat. Ha megvan kötve valahol egy kutya, vagy napokig, hetekig nem adnak neki enni, nagyon későre lesz valaki, aki jelenti az ilyen esetet. Az emberek általában elmennek a probléma mellett. Hát sántít egy kutya, lehet, hogy elmegyünk 35-ször mellette naponta autóval, és látjuk, hogy sántít. Addig, amíg valaki tehát ezeket össze kéne szedni, nem kellene annyi kóbor kutya legyen az utakon, a rendszer kéne működjön, tehát papíron, nagyon sokat teljesített az ország, viszont gyakorlatban még nagyon sokat tennivaló.
Egyik nagy probléma még az ivartalanítás, hiszen főleg faluhelyen, vidéken nagyon sok a kis kutya, kis macska, amelyek halára vannak ítélve, hiszen nincs, aki örökbe fogadja vagy felnevelje őket.
Igen, ez sajnos látszott ez a szakadás a vidék és a város között, hogy városon azért ez az ivartalanítási folyamat beindult nagyon régóta. Vidéken így van, hogy fogyóanyagnak vannak tekintve nagyon sokszor az állatkák, és hát kikerülnek az utcára, elüti őket az autó, elvesztődnek, beesnek, éhen pusztulnak. Lassan ott is változnak a dolgok, de hát a polgármesteri hivatalok kötelessége kéne legyen, és tehát hiszem azt, hogy például az a pénéréréből jutott volna bőven pénz arra is, hogy egy ilyen programot elindítsanak, hogy hivatalanítsanak minden állatot, hogy minden állatba mikrocsipet ültessenek, és hogy legyen megoldva. Sokkal kevesebb, mint ahol máshova elköltődik.
A mai viszonyok közepette figyelembe véve az elvárásokat és követelményeket egy állatklinika tulajdonosa, vezetője és az ott dolgozó állatorvosok hogyan tudnak lépést tartani a folyamatos fejlődéssel?
Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy mindenképpen mindenki évente legalább kétszer elmenjen valamilyen továbbképzőre. Nálunk úgy, mint a humán orvosoknál is ez az állandó képzés van, pontrendszer is működik egyébként, hiszen változik az orvoslás is, ugye 2000 éve, 3000 éve, amióta nekifolt az ember kicsit komolyabban műtéteket végezni, teljesen megváltozott, és állandóan változik, most jön be a robotkorszak, jön a távműtét, hogy számítógépekkel műtenek egyik kontinensről a másikra, és ezt a folyamatot, ezt a fejlődést, ezt lépést kell tartani vele. Szakmai továbbképzőkre küldöm én is a kollégákat, én is járok évente minimum kétszer, tehát ez valahol alapkövetelmény volt részünkről, részemről is önmagam iránt, hogyha jön valaki, fiatal állatorvos, a cégnek is fontos, a Noé bárkájának is, hogy a tudás állandóan bővüljön, és az újdonságok felé nyitottak legyünk, és tanuljunk, mert hát csak így tudunk jó dolgokat megcsinálni.
Be kell vezetni az állatorvosi praxisba is, gyakorlatba is, és lépést kell tartani a digitalizációval.
Igen, ez mondjuk nálunk hál' Istennek működik, olyan szempontból, hogy a kliensek fele, a gazdik fele, hát egyértelmű, hogy küldjük a korlapokat és a felvételeket. Most merjük remélni, hogy indul ez a digitalizációs pályázat, hogy sikerülni fog nagyon sok állatorvosi rendelőnek is, hogy lépést tartson és sikeres pályázatot tudjon megírni. A digitalizációs folyamat, hát az emlékszem az első telefonhívás éjszaka, és most már a legalább 30 oldalas levél megy ki, és amíg azt a levelet megírjuk, hogy manapság információ is rengeteg megy át, és sokkal több archívumunk is van, amiből tudunk dolgozni, tehát tapasztalatot tudunk gyűjteni. Nem kell azt a sok papírt sem megtartsuk, mi sem most már. Rengeteg volt azt a sok-sok korlapot, amit összegyűjtöttünk, és szép lassan felhőbe fog működni minden, hozzá tudunk nyúlni információkhoz, és hozzáférünk a nagy adatbázisokhoz. Nagyon fontos ez is, hogy lássuk, hogy merre fejlődnek, milyen betegségek vannak túlsúlyban, ugye, mert azt tudjuk mi is, hogy vannak szezonális problémák, viszont amikor egy vírus elterjed valahol, akkor követhető, hogy megy egy betegség országról országra, vagy populáció, vagy különböző fajtáknál jelenő problémák, belelátunk mi is ezekben a folyamatokban. Ebben nagyon sokat segít a digitalizáció.
Megoldódott-e legalábbis Marosvásárhely szintjén a kisállatorvosi sürgősségi ellátás?
Ezt körülbelül egy olyan 8. éve, most nem merem kijelenteni, lehet, hogy csak a 7., de néhány kollégával, állatorvosi rendelővel itt a városban megbeszéltük, hogy ugye az állatorvos is ember, és neki is joga van pihenni, és éjszaka nem igazán jó, hogyha felköltik egyszer-kétszer, és másnap lehet, hogy 4-5 nehéz műtétje van, hogy valahogy oldjuk meg ezeket a sürgősségi ellátásokat. Olyan szempontból, hogy egy telefonszám költözik hetente mindig más rendelőnél van, és akkor az éjszakai meg a hétvégi hívásokat arra a számra igyekszünk átirányítani, és így megoldódik az a helyzet is, hogy a gazdi sem, ha tudja ezt a számot, de ez egyébként teljesen nyilvános, nagyon sokan tudják, akkor ha szükség van, ezt a számot tudja hívni éjszaka, hogyha nem tudják, akkor elmondom, 0733449966. Ezt a számot bátran lehet hívni hétvégén is, mert ugye meg tudtuk ezt oldani. Az állatorvos is ember, visszatérve hétvégén lehet elmegy pihenni, de akkor ez a telefonszám körbe megy, és akkor valaki ki fogja segíteni azt a gazdit, aki esetleg rászorul egy sürgősségi hívásra.
Milyen tulajdonságok, milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy egy állatorvos eredményesen és sikeresen működtessen egy magán állatorvosi vállalkozást?
Ez itt ketté választanám, a nagyon sok az emocionális kötődés és a napi szinten a lelkizés ebben a szakmában. Ugye sokszor belefutunk olyan helyzetbe, hogy az állat menthetetlen, vagy idős, vagy elért ahhoz a folyamathoz, amikor ugye minden útnak vége szakad egyszer, és ezt nehezen lehet, vagy sokan nehezen kezelik, de ez nagyon kikészíti az állatorvosokat. És akkor ezt az emocionális részt valahogy olyan formában tenném külön, hogy mindenki számítson, hogyha ezt a pályát válassza, ezt csak mint szakmai tanács, hogy ne kerüljön oda, mert volt rá nekünk is olyan esetünk, hogy 3 hónap állatorvoslás után, amikor gazdival együtt elbökte magát az állatorvos is, hát abba hagyta a rendelői munkát. Elkerült máshova. Eleve már, amikor az egyetemet eldönti valaki, tehát számítson arra, hogy nem könnyű állatorvosnak lenni ebből a szempontból. Nagyon szép egyébként a mesterség. Ami a gazdasági részét illeti, hát bármilyen vállalkozás, ez is abból áll, hogy jöjjön ki pluszba. Tehát, hogyha valamit csinálunk, tudjuk a számláinkat, adóinkat, fizetéseket kifizetni, és úgy kell áraznunk az elvégzendő munkáinkat, hogy valahogy férjünk bele, hogyha hiteleket veszünk fel, hogy fejlődjünk, azokat is ki kell fizessük, és mindig van egy matek, egy egyszerű matek, ami hál' Istennek most már sokszor program végzi el, de ki kell jöjjön az, hogy ne az legyen a gond, hogy nem alszunk éjszaka, mert nem tudjuk kifizetni a villanyszámlát, a gázszámlát, hanem az legyen a gond, hogy a beteget hogy tudjuk jó úton valahogy megoldani, a betegségét meggyógyítani, a diagnózist elvégezni, anélkül, hogy a gazdi is, megértjük azt is, hogy a gazdi is sokszor belefut, hogy hát doktor, nem lehet valamit csinálni, hogy ne kell azt a vizsgálatot elvégezni. És akkor ne ezen egyensúlyozzunk, hanem tehát a matek jöjjön ki pluszban, ez a lényeg, ilyen leegyszerűsítve. Hogyha nincs profit, akkor nem kell vele foglalkozni, valahogy ennyire egyszerű az egész.
Tehát a szenvedély társuljon a gazdasági számítással, a jövedelmezőséggel.
Muszáj, hogy társuljon, igen, nincs itt appelláta, mert ha nem megy a vállalkozás, hát akkor be kell zárni a kaput, ugye, hát ez ennyire egyszerű.
Mi ajánlható a családoknak, hogyan neveljék a gyerekeiket, hogy szerető állattartó gazdák legyenek majd később?
Igen, hát ez olyan szerint tudok én csak tanácsot nyújtani, nekem egy fiam, hál' Istennek kutya, macska mindig volt a családban, hát hogy tanulja meg, hogy hogyan kell viselkedni, és csak kisgyerekkortól lehet ezt megtanítani. Tehát, hogyha van gyerek, és az állattal való kapcsolatát valamilyen formában akarjuk irányítani, be kell engedjük az állatkát, teljesen mindegy, hogy milyen állatról beszélünk, a családban. Lehet ez kutya, macska, papagáj, teknős, felelősségre fogjuk nevelni a gyereket, ő is jobban szembesül majd azzal, hogy kell gondoskodni valamiről, enni kell adni annak az állatkának, meg kell itatni, ki kell vinni sétálni. Van egy törődés, és ez majd átruházódik teljesen a viselkedésére felnőtt korában. Hogy kell gondoskodni az állatról, és ugyanúgy akkor egyértelmű, hogy az emberről is kell gondoskodni. Tehát a viselkedésileg is csak pozitívum lehet egy állatka egy családban.
És akkor ez egyben a gyerekeket felelős viselkedésre, felelős viselkedési mintára neveli, ezt példázza már a családon belül.
Így van, teljesen.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm dr. Pálosi Csaba állatorvosnak, ügyvezetőnek, klinika tulajdonosnak, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk rendkívül értékes meglátása és szemléletét. Nemes Attila műszaki munkatárs kollégámnak köszönöm a segítséget és a pontos figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat, önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld, dr. Pálosi Csaba állatorvost és Szakács Géza közgazdászt hallották.